vásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Híreink végén a várható időjárásról. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 20 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalom és politika. Pomogács Bélával és Poszler Györggyel beszélget Nagy Attila Kristóf.
Mi az első asszociációjuk? Irodalom és politika.
Nekem az első asszociációm az, hogy mennyi bonyodalom következett ebből az ésből. Irodalom és politika közé tett ésből. Nem csak egyszerűen az elmúlt évtizedekben, hanem azt mondhatnám, hogy mióta a politika fogalmáról valójában beszélni lehet. A politikának mindig van egy olyan, én ezt most idézőjelbe teszem, hogy természetesnek mondható igénye, hogy az irodalmat valamilyen módon a hatáskörébe vonja. Most a kérdés az, hogy milyen politikáról van szó, milyen irodalomról van szó, és hogy az irodalom mennyire tud ellenállni ennek a hatalmi törekvésnek.
Vagy akar-e?
Vagy akar-e? Most én azt hiszem azért, hogy az irodalom természeténél fogva általában annak a hatalmi törekvésnek, amit én mondtam, hogy a politika be akarja vonni a hatáskörébe, ennek általában ellen akar állni. Amikor nem, akkor már az irodalom mi voltával lehet valami probléma.
És ez a szembenállás talán ott kezdődik, ahol az irodalom irodalommá válik, a politika politikává, mert egy prehistorikus korban ez a kettősség azt hiszem nem létezik. Tehát mondjuk a sámán, mint ősköltő, megosztottságot ezt nem ismeri.
Hát azt hiszem nem csak a sámán nem ismeri, hanem későbbre is jöhetünk. Én úgy gondolom, hogy az antikvitás például nem igen ismeri.
Talán ezt a császárkortól.
Hát ebben igazad lehet, hogy mondjuk az augusztuskori római irodalomban már jelentkezik egy ideológikus törekvés, és a hatalom részéről egy ideológikus elvárás jelentkezhet, de mondjuk a görög antikvitásra gondolva ezek a dolgok nem válnak szét. Mert egy olyan intézmény, mint az aténi színház, az a mi szemünkben elsősorban művészeti intézmény, de valószínűleg a kor világképében egy sokkal összetettebb valami.
Politikai és vallási.
Vallási, kultikus, igen, politikai, és hát művészi természetesen, de ezek nem ések, hanem ez együtt van, egymásban vannak feltehetően ezek a dolgok.
Én visszatérek az első kérdésedre, hogy mi jut az eszembe erről a két szóról, és nekem egy Ijés Gyula idézet jut az eszembe.
Ijés
azt mondta, hogy irodalom ez olyan, mint a hattyú, és politika ez olyan, mint a görény. Tehát a hattyú és a görény párosítása jut az eszembe, ami egy elég szomorú dolog, de azt hiszem, hogy nem nélkülöz minden alapot, ugyanis ma Magyarországon irodalom létezik, van irodalom, van egy irodalmi közszellem, jelennek meg művek, talán halványabban, mint 10 évvel ezelőtt, de kétségtelenül, hogy van egy irodalmi folyamat. A politikáról viszont elég rossz a véleményem. Az a politika, amit ma Magyarországon ezzel a szóval illetnek, ez nem igazán felel meg a politizálás görög vagy nyugat-európai normáinak, tehát annak a fajta politikai kultúrának és kultusznak, amelyről Poszler tanár úr beszélt az előbb, hát azt hiszem, hogy nem igen felelne meg.
És ezzel a véleményével mindig így volt, vagy ez az utóbbi évek fejleménye? Mert úgy gondolom, hogy valamikor talán politikai aspiráció is voltak, gondolok arra, hogy az MDF alapító tagja.
Engem mindig érdekelt a politika, de igazából soha nem szerettem a politikát, és nagyon kisgyerekként is hozzászoktam ahhoz, hogy a politikát Magyarországon tulajdonképpen utálni kell. Az 50-es években voltam ugye diák, és nem tett olyasmit, amit igazán szeretni lehetett volna, és aztán ezen a véleményemen később se volt igazán okom változtatni. Ennek ellenére természetesen, amikor úgy éreztem, hogy a közéletben valamilyen szerepet kell vállalni, ennek megpróbáltam eleget tenni, de aztán amikor kiderült, hogy a politikának a szokásai, a játékszabályai, a szereposztása, az erkölcsei, azok nem sokat változtak a kommunizmus óta, ezt mondta valaki, hogy a kommunizmusban az volt a legszörnyűbb, hogy ránk hagyta az örökségét, a politikai kultúráját. Tehát amikor kiderült, hogy ez a politikai kultúra nem sokat változott, akkor én legalábbis a politikának hátat fordítottam, ennek azt hiszem, hogy örülhetek. A közéletben azonban állampolgárként és kritikai véleményeknek a megfogalmazójaként továbbra is jelen vagyok.
Csalódott, mikor egy európai szellemiséget képviselt, és úgy érezte, hogy a politika, vagy az a politika, amely mellett annak idején letette a garast, nem áll ön mellé?
Sok mindenben csalódtam, egyébként nem vagyok ebben egyedül, ez körülbelül 10 millió embernek az élménye volt Magyarországon, ez a fajta csalódás, ugyanis valóban azt hittük 1988-89 körül, hogy itt egy más korszak fog kezdődni, hogy a politikában eluralkodik egyfelől a józanság, tehát olyan emberek fognak politikával foglalkozni, akik kiszámítják a lépéseiket, akik józan törekvéseket fogalmaznak meg, és ezeket hát némi technikusi biztonsággal valóra is tudják váltani. És abban is hittünk, hogy a politikában uralkodni fog hát valami, ami a tisztességhez hasonlít. Egyik reményünk se vált valóra, tehát ezért gondolom azt, hogy a politika továbbra is inkább a görényhez hasonlít, mint a hattyúhoz.
Hadd jegyezzem itt meg, hogy az, amiről Pomogács tanár úr beszélt, hogy milyen a politika, amivel én kénytelen vagyok egyetérteni, az a mi problémánkat, amiről beszélgetünk, bonyolultabbá teszi. Ugyanis abból, hogy a politika ilyen, abból következik az, hogy azokban az országokban, ahol a történelmi fejlődés hátramaradottabb, ahol nevezzük néven a polgárosodás akadályait a társadalom nehezebben vette, vagy nem vette, vagy félig vette, ott önkéntelenül adódik egy olyan igény, részben a társadalom oldaláról, részben az irodalom oldaláról, hogy az irodalom lépjen föl, mint korrigáló instancia, mint egy olyan szellemi közeg a társadalmi cselekvésnek, a szimbolikus társadalmi cselekvésnek egy olyan formája, amely a rossz politika által csinált rosszat megpróbálja szellemi eszközökkel jóvá tenni. Na most ez, én azt hiszem, akkor is igaz, ezt hadd tegyem hozzá némi iróniával vagy öniróniával, ez akkor is igaz, hogyha ehhez hasonlókat ilyen pártelméleti munkaközösségi állásfoglalásokban is olvashattunk az elmúlt évtizedekben, de én azt hiszem, hogy azért irodalommal foglalkozók, irodalommal eszmetörténettel foglalkozók, ezektől a szövegektől függetlenül is nagyjából tudták.
Igen, mert más célzattal történt a dolog. Ott gondolom a párt brosúrákban azért szerepelt ez a kitétel, hogy eltávolítsák az írókat a politizálástól.
Több lépcsőben én azt hiszem, mert ha jól emlékszem, és az a gyanom, hogy jól, akkor az első lépcsőben arról volt szó, hogy az író politizáljon úgy, ahogy a hatalom akarja. Aztán az író politizáljon, de úgy politizáljon, ahogy a hatalom akarja. Akkor, mikor ez nem ment, vagy hézagosan ment, akkor jött a második lépcső, amelynek az volt, azt hiszem, az alapja, hogy ha az író nem politizál úgy, ahogy a hatalom akarja, akkor inkább ne politizáljon. Tehát a dolgot azt hiszem érdemes idehaza is, ha maga legalább másfél évszázados, ha nem több bonyolultságában nézni, mert kétségtelenül megvolt az irodalomnak ez az igénye is önmagával szemben, és itt vannak olyan tények, én csak két csomópontot emelnék ki, az egyik tényleg a felvilágosodás körül van, és a körül, amikor a magyar szellemi élet intenzíven megpróbál felzárkozni, és akkor vannak ilyen törekvések, hogy nyelvújítás, ilyen törekvések, hogy a színpad, mint nemzeti intézmény. Ez ne zavarjon bennünket, hogy ez a német kultúrában is felmerül, hogy a színpad, mint morális intézmény, mert sok szempontból hasonló jelenségek vannak ott is, tehát felmerül ez, hogy nyelvújítás, hogy a színpad, mint morális nemzeti intézmény, és felmerülnek ilyen problémák, hogy a szellem a nemzet csinosodásával, hogy Kármánhoz kapcsolódjak, valahogy korrigálni lehet azt, amit a hatalom a politika eszközeivel nem tudott megcsinálni. Tehát, hogy rossz politika helyett jó szellem, ezen belül elsősorban jó irodalom, ez ebben a korban nagyon erőteljesen fölmerül. És fölmerül még egyszer, amikor nem a magyar polgárosodás nekirugaszkodásáról van szó, hanem akkor, amikor a polgári kultúra kezd valamilyen, hát nem kiteljesedett formában, de mégis beérni a századforduló körül, akkor van az, hogy irodalmi forradalom. Tehát, hogy a polgárság a hatalmat a kultúrában megpróbálja átvenni, ez egyeseknél, némelyeknél irodalmi forradalom, némelyeknél irodalmi és társadalmi forradalom. Tehát itt van egy bonyolult, és azt hiszem, hogy koronként mindig az adott kor viszonyai között vizsgálandó viszonylatrendszer.
Most én szeretnék egy kicsit közelebb jönni a jelenhez, és azt hiszem, hogy a magyar irodalomnak valóban volt mindig egy politikai szerepvállalása és szereptudata. És hogyha az elmúlt évtizedeket, tehát mondjuk az 1947-48 után bekövetkező évtizedeket vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, vagy bátran el lehetne mondani azt, hogy a hivatalos politikával, tehát a hatalomnak a politikájával szemben általában mindig az irodalom fogalmazta meg azokat a kérdéseket, amelyekre egy hát hiteles politikának válaszolnia kellett volna, sőt az irodalom válaszolt rá. Mik voltak ezek a kérdések? Az irodalom képviselte a nemzeti függetlenségnek az ügyét, hiszem ez vitathatatlan, hogy a kommunista hatalom helyett az irodalomban jelent meg a nemzeti függetlenségnek az ügye. Az irodalom képviselte azt a gondolatot, hogy az emberi társadalomban, a kultúrában mégiscsak valami több szólamúságnak van helye, tehát a pluralizmusnak a csirái is az irodalmi életben jelentek meg. itt most különös tekintettel a magyarországi helyzetre, a magyar helyzetre. Az irodalom képviselte azt a felismerést, hogy a magyar nemzet nem azonos Magyarország lakosságával, hanem ennél szélesebb körben jelenik meg, és felelősséget kell tanúsítanunk a szomszédországokban kisebbségi sorsban élő magyarsággal szemben is. Az irodalom tehát nagyon sok olyan eszmét, gondolatot és követelményt képviselt, aminek voltak éppen a politikában lett volna helye, de a politika ezeket elhanyagolta, vagy kifejezetten ellenükre cselekedett és gondolkodott, és ezért az irodalom vállalta ezeket magára. Most úgy érzem, hogy az irodalom egy kicsit hát identitás nélkül maradt, a korábbi identitása megszűnt, most a politikától várja az irodalom joggal, hiszen egy demokratikus országnak a politikájáról van szó, hogy mindazt, amit korábban az irodalomnak kellett volna képviselnie, képviselje most már a politika. Most ehelyett viszont az egyszerű magyar ember, aki a televízió képernyőjére néz, az a parlamentben bohóc tréfákat lát. Tehát ezért érzek én egy bizonyos csalódást ugye a politikával szemben.
Ha szabad ehhez tennék egy megjegyzést, még mindig azon töprengve, hogy a hatalom és az irodalom, mondjuk a költészet viszonya meg, hogy mit akart a hatalom, hogy politizáljon az irodalom, vagy ne politizáljon. Brechtnek van egy rendkívül irónikus költői gondolatmenete, amelyet pontosan idézni nem tudok, de körülbelül úgy szól, hogy állandóan indítékot érez arra, hogy szóljon a virágzó almafákról. De mindig a mázoló beszédei azok, amik oda kényszerítik az íróasztalához. Na most érdemes egy pillantást vetni arra, hogy az irodalom tényleg lehet nagyon hosszú történelmi időszakokon keresztül abban a helyzetben, hogy szeretne beszélni a virágzó almafákról, ami nem föltétlenül lárpurlát jelent, erről azt hiszem beszélni, hanem nem teheti, mert a mázoló beszédei belerecsegnek a fülébe. A mázolót a legszélesebb értelemben, és minden variációjában.
Mindenkori mázoló.
A mindenkori.
Tehát az irodalom egy autonóm szféra, de fel van jogosítva arra, hogy mind az ellen szóljon, ami az autonómiáját sért, és ezáltal már az autonómia határai sem pontosan körülírhatóak.
Igen, na most hadd bonyolítsam egy kicsit a kérdést, mert én úgy gondolom, hogy az irodalom autonómiájába, amelyet tökéletesen egyetértek, ez egy újkori probléma egyébként, hogy a művészetek és az irodalom autonómiája, ezt teljesen egyetértek vele, de úgy gondolom, hogy beletartozhat egy saját politizálás. Most megmondom, hogy mit értek rajta.
Babits háború ellenes versei esetleg?
Hát arra is gondolhatok. Én most konkrétan arra gondolok, hogy Ignótus Pálnak van egy olyan megjegyzése, pontosan Babits ellen fakadt ki, és inkonkrétó nem is Babits, hanem Schöpflin ellen, de Schöpflinen keresztül természetesen Babits ellen, amely úgy szól, hogy a hajdani nyugat, tehát a 18-19 előtti nyugat elutasította a politika igényeit, és megcsinálta az irodalom politikáját. Ezzel szemben a 19 utáni nyugat behódolt a politika igényeinek, és követi a politika irodalmát. Na most ezen érdemes elgondolkodni, hogy a politika irodalma, vagy az irodalom politikája. Mert ez két különböző dolog lehet ám.
Visszatérve ahhoz, hogy az irodalom olyan közéleti funkciókat vállalt magára, amely funkciókat a politikának kellett volna egy normális demokráciában ellátnia, nem torzult-e ezáltal maga az irodalom is? Nem vette esetleg magára túl sokat a politikai vetületből?
Természetes, hogy sokat vett magára, de hát ez általában a magyar és a közép-európai irodalmaknak a történelmi terhe, hogy nagyon sok minden olyasmit hordoznia kell ennek az irodalomnak, ami igazából nem az irodalom természetéből fakad, hiszen itt ezen a tájon, ebben a térségben az irodalomnak politizálnia kellett. Az irodalomnak kellett az oktatás, a nevelés, az ismeretterjesztés bizonyos feladatait ellátni. Az irodalomnak kellett valamiféle közösségteremtő erőként, ritusként szerepet vállalnia. Németh László annak idején azt mondta, hogy az irodalom Magyarországon és Közép-Európában a szellemi élet mindenese. Tehát valóban egy ilyen mindenes szerepkört töltött be az irodalom, ettől elég nehéz szabadulni, hát gondolom ma is vannak a magyar irodalomnak olyan reflexei, amelyek ennek a mindenes szerepnek a folytatását kívánnák meg. Itt talán az a fajta irodalom, amely valóban elvonul a műhelybe, tehát egy pruszti csendbe vonul vissza, az igazából elképzelhetetlen. Tehát még azoknál az íróknál is, akik a mai úgynevezett posztmodern korszakban az irodalomra esküsznek, az alanyra és az állítmányra, azok is nagyon sokszor politizálnak.
De sokkal áttételesebb módon, mint mondjuk Konrád vagy Hősi, tehát gondolom itt Eszterházy Péterre gondol itt a alanyos állítmányjogán.
Vannak persze fokozatok, és azt hiszem, hogy ki lehet alakítani egy nagyon termékeny egyensúlyt az irodalom és a nem irodalom, mert ez, ahogy mondom, nem csak a politikáról van itt szó. Tehát az irodalmi szféra és a nem irodalmi szféra között lehetséges egy termékeny egyensúly. Talán azok az írók buktak meg itt az elmúlt években, akik túlságosan elkötelezték magukat a politikának, tehát pártvezérek lettek belőlük, vagy hordószónokok, azok valóban felmondták a maguk írói létét.
Úgy tűnik, hogy a magyar szellemi élet és az irodalmi életnek a legnagyobb tehertétele a népi urbánus vita. Hogyha történetileg visszatekintünk erre, vajon hol siklott holtvágányra vagy tévútra ez a gondolkozás, mely politikai kategóriákat csempészett az irodalomban? Hogyan tudnánk mondjuk ezt a népi urbánus szembeállást megmagyarázni egy angol irodalmárnak, aki soha nem hallott meg ilyesmiről?
Nehéz lenne megmagyarázni, de én azt hiszem, hogy ez nagyon korán megjelent. Az első fogható nyomai talán a 20-as években, az első világháború után. Összefügg mindez azzal, hogy a magyar polgárosodásnak volt egy sajátos kelet-európai természete, tehát az, hogy nem olyan szervesen ment végbe, mint mondjuk a holland, vagy a francia polgárosodás, vagy az angol. Elég hagyományos volt az, hogy a magyar polgárság az két szálból, két vidékről szerveződött meg, tehát volt egy magyar jellegű benszülött városi civilizáció, és azért elég nagy szerepe volt ugye azoknak a városoknak, amelyek aztán elmagyarosodtak, hiszen a reformkori magyar városi kultúrának egy nagy része az német nyelven beszélt, maga Pest, Buda is részben német város volt. Tehát kettő szálból szerveződött a magyar polgárosulás, és ez aztán rajta hagyta a bélyegét a későbbieken, és a 20-as években, amikor megindult egy elég nagy alulról felfelé törekvő társadalmi mozgás, tehát volt egy nagy mobilizációs jelenség, ami összefüggött még azzal is, hogy az elcsatolt magyar területekről nagyon sok fiatal magyar entelektüel vagy félentelektüel menekült át Magyarországra, és hirtelen felduzzasztották az értelmiségi rétegeket. Akkor kezdett kialakulni egy verseny, egy rivalizálás a kétfajta polgári réteg között, ami akkor aztán már nem annyira a német eredetű, inkább a zsidó eredetű rétegek irányában azokkal szemben kezdett el hatni, és aztán ez nagyon erősen befolyásolta azt, amit a 30-as években már népi urbánus vitának nevezünk.
Nem kereshetők esetleg ezek a gyökerek mélyebben? Gondolok itt az Arany János mellett egy romantikus népnemzeti eszmény nevében kardoskodó, úgynevezett népnemzeti iskolára az irodalomban. és ezzel szemben az úgynevezett kozmopolita vagy kozmopolitának csúfolt városi költészet kettősége, tehát feltétlenül a Trianonhoz kell ezt a fordulatot kötnünk, vagy esetleg...
Nem, ezt én is úgy gondolom, hogy ez a két irányból érkező magyar polgárosodás és polgári társadalom, ez persze már a múlt századnak a 60-as, 70-es éveiben kitapintható volt, tehát az a vita, amely ennek a kulturális övezetében megjelent, ugye a népnemzeti eszmény és a kozmopolita költészet között, az már akkor nagyjából lefette a későbbi jelenségek közötti vitát, de azt hiszem, hogy ez pusztán kulturális övezetből, politikai övezetbe inkább az első világháború után került át, és abban azt hiszem, hogy a trianoni helyzetnek, tehát ez egy nagyon széles helyzetet jelöl, persze nem pusztán a békeszerződést és az elcsatolásokat. Ennek a helyzetnek nagyon, nagyon nagy szerepe volt.
Van Söfrin Aladárnak egy érdekes elemzése, amely azt mondja, hogy volt egy lényegében falusi Magyarország, és egy ilyen magyar irodalom. És a falusi Magyarország átalakult városi Magyarországgá, és kezdett kialakulni egy városi magyar irodalom. És voltak, akik úgy gondolták, hogy a magyar irodalom az a falusi, ennek következtében ez nem magyar irodalom.
A bűnös város koncepció.
Hanem valami más. Az nemzeti, és ez nemzetietlen. Na most erre Söpflin azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy megváltozott a magyar kultúra nemzeti jellege. Akkor ilyen volt, zömben nem városi, most pedig emilyen. Kezd városivá válni. Tehát nem az a különbség, hogy nemzeti, illetőleg nemzetietlen, hanem az a lényeg, hogy megváltozott a nemzeti jelleg, ezért megváltozott a kultúrának és az irodalomnak a jellege. Nos, én azt hiszem, hogy ez a probléma van, amit említettél, hogy a népnemzeti, illetőleg úgymond kozmopolita, de hogy ez valami konkrét előzménye a két háború között történt dolgoknak, ez visszavetítése annak, ami a 20-as évek végétől kezdve a 30-as években robban. Hát végső soron akkor odáig lehet visszamenni, hogy Kölcsey és Berzsenyi például. Vissza lehet vetíteni odáig.
Igen, csak én azért gondoltam erre a századfordulós időpontra, mert itt fertőződik meg az irodalom a politikával, hiszen irodalmi Kossuth-pártról, irodalmi Deák-pártról beszélnek, ez nem figyelhető meg a korábbi korokban, hogy ennyire direkt módon hason a politika az irodalomra, és talán a két irányzat vagy irányzat csíra alkotói is közelebb állnak egymáshoz, és átjárhatóak ezek a táborok. Gondoljunk itt akár Vörös Marti vagy Petőfi kapcsolatára. Talán Vörös Marti ennek a nemesi költészetnek még az utolsó nagy fellángolása, és Petőfi, akivel a népi költészet kezdődik, a népi romantika, és mégis egy kisebb összezördülésüktől eltekintve azért ők nagyon jó barátok.
Na most hadd vessek föl egy kérdést, én nem tudom, hogy Béla ezzel egyet fog érteni, vagy sem. Azt, hogy azért ez a népi urbánus vita, ennek nagyon sok irodalmi vonzata van, de azért alapvetően ez egy ideológiai és publicisztikai, politikai vita. Természetesen körülötte ott van az irodalom minden oldalról, és meg lehet hosszabbítani az ügyet sok szempontból a szép irodalom felé, de alapvetően itt ideológiák, de hadd tegyem hozzá, hogy én úgy gondolom, hogy van ez a nagy Trianon probléma, és van a nagy 18-19 probléma. Tehát az, hogy két forradalom, utána egy elbukó forradalom, utána egy győztes ellenforradalom. Ezt zárójelben mondom, hogy nehogy a hallgató félreértse, az, hogy ellenforradalom nem egy utólagos minősítés, hanem így nevezi magát.
Önmegnevezés.
Így nevezi magát a 19-ben hatalomra kerülő rezsim, hogy ellenforradalom. Na most ezt valamilyen módon el kell rendezni. Ugyanakkor azért az írótársadalom érzi, hogy a magyar progressziót valamilyen módon folytatni kellene. És itt van egy olyan szétválás, hogy a későbbi népiek azok úgy gondolják, hogy a magyar társadalom gyötrelmes, igenis gyötrelmes problémáit. Egyrészt a parasság felől kell megközelíteni, másrészt lehetőleg úgy kell megközelíteni, hogy a 18-19-ben lejáratódott baloldal árnyéka ne letűjön erre a progresszív törekvésre. Most én persze nagy leegyszerűsítésekkel tudom csak mondani. A későbbi urbánus tábor pedig úgy gondolja, hogy vállalja 18 őszét, vállalja a nyugat első korszakának és a 20. század című folyóiratnak az örökségét, nem vállalja 19-et, tehát a régi polgári, a liberalizmus és polgári radikalizmusba átmenő hajdani tábornak a terminológiáját is vállalja, és annak az elveit hosszabbítja meg. Na most így kezdődik ez a nagy részt árnyékboxolás és fantom és mai szóval élve ellenségkép keresés, amelyet mindig borzasztóan le kell meszteleníteni, mert nekem meggyőződésem, hogy az egész vita nem is a progresszió és nem progresszió főfrontján. Most ez nagyon hülyén sikerült, ez a főfrontja, de nem jutott jobb eszembe. Nem ott folyik a vita, hanem mellék kérdéseken, az alapkérdésekre rárakódó kérdéseken folyik a vita.
Én is azt hiszem, és ebbe igazat adok Moszler tanár úrnak, hogy nem irodalmi kérdések, és nem az irodalom medrében folyt ez a vita, a népi és urbánus vita. Ugyanis a 19. században az a folyamat, amiről beszéltünk, tehát a népnemzeti iskola és a mondjuk kozmopolita költészetnek a vitája, az irodalmi vita volt, de nem volt politikai vita, ott nagyon békésen együtt tudtak gondolkodni időnként ezeknek az áramlatoknak a képviselői. A 30-as években viszont az irodalmi vitának nem volt igazán tétje, tudnék, a két táborban olyan emberek szerepeltek, akik az írásaik alapján szerepelhettek volna az ellentétes táborban is. Tehát ugye Szabó Lőrincet a népi mozgalomnak az ideológiai képében szokás elhelyezni, ugye ő maga is közel volt
a politikai,
igen. Na most irodalmilag volt köze a népi táborhoz, nem. Semmi köze nem volt.
De Szabó Dezsőn is megfigyelhető ez a kettőség, hogy a lehető legradikálisabb expresszionista stílusban írja a teljesen ultrajobboldali, hipernépies szólamait.
És hát, hogy mondjak egy másik példát, ugye József Attila, mint ez közismert a szép szó táborához tartozott, Vas István, mint ez ugyancsak közismert a válasz táborához tartozott. Na most ez megfejthető irodalom történeti vagy poétikai magyarázatokkal, nem. De még azt is mondhatnám, hogy még ideológiailag se voltak igazán nagy ellentétek, hiszen a polgári radikálisok ugyanúgy akarták a földbirtok reformot, mint a népi írók. És a népi írók ugyanúgy le akarták nyesegetni a banktőkének a túlságos hatalmát, ahogy a polgári radikálisok. Tehát ezeknek a táboroknak valamennyien reformot akartak ugyanis. Tulajdonképpen, hogyha a szavak érdemi jelentését nézzük, igazából egymás mellett lett volna a helyük. Ez egy külön szerencsétlenség volt, ahogy ugye Poszler tanár úr is mondta, hogy mellékes kérdésekben történtek meg a viták, mellékes kérdésekben alakultak ki a hadállások, sokszor törzsi szemléletek alapján. A dologban az a furcsa, vagy meglepő, de talán nem is meglepő, hogy ugyanilyen szembenállások fejlődtek ki azután a 80-as évek végén, vagy 89 után, hogy az új magyar szellemi és politikai életben, ahol olyan emberek, akik nagyon békésen meg tudtak lenni egymással a 70-es években, a 80-as években váratlanul szembe kerültek egymással, az egyikből szabaddemokrata lett, a másikból magyardemokrata lett, hogy miért lett az egyik szabad és a másik magyar, ezt az Isten se tudja, mert ez egy véletlennek a műve volt, hogy az egyik kávéházba járt, és a másik kávéházba.
Lehet, hogy itt a haza és haladás jelszavának két terminusát kijátszották egymás ellen valamilyen szinten?
Én azt hiszem, hogy ez a két terminus nem igen játszható ki egymás ellen, ezeknek együtt van értelmük, és minden olyan magyar korszak, amelynek valóban voltak eredményei irodalomban is, közéletben, a szellemi életnek az egészében, azok nagyon szépen tudták együtt képviselni ezeket az eszméket. Például a nyugat is, hát a nyugat soha nem játszotta ki ezeket egymással szemben, mindig együtt tudta őket képviselni, és ez talán az eredményeinek az egyik titka is lehet.
Visszatérve itt a népi urbánus dologra, hát József Attila szép szókörének a centrumában van, de néhány évvel korábban ő az egyik fogalmazója a Ki a faluba című röpiratnak. Tehát ott van a Barta Miklós társaságnak a körében is. Na most ugye említetted a Szabó Dezső dolgot, aki valóban egy ilyen expresszionista stílromantika jegyében fogalmazza meg egy paraszkultusznak a végletes igéit. Na most itt két dolgot szeretnék mindössze mondani. Az egyik az, hogy ez egy európai hullám, a paraszt misz.
Német irodalom.
Megvan a német irodalomban, megvan a francia irodalomban valamivel később is, gondolok Rámüre, Gyónóra például, megvan az oroszoknál, Árcibásev például. Na most
minden közép-európai, románoknál, szlovákoknál, lengyeleknél.
Természetesen. Ez az urbanizációs robbanás, egy természetes visszaütője.
És azért azt szeretném leszögezni, hogy a későbbi népi táborban nincs parasztromantika. Tehát Szabó Dezső sok szempontból lehet előde a népi tábornak, de ebben nem. Hát hol van Veres Péternél parasztromantika? Hát a
az ellenkezője
hát az van. De hát íjésnél sincsen. Úgyhogy ez nem a népi tábor jellemzője. Na most, ami a dolognak a utóéletét illeti, én úgy gondolom, hogy ez egy sok szempontból groteszk jelenség, hogy ennek a reminiszcenciái visszajöttek ennek a dolognak, de mást jelentenek, mint amit akkor jelentettek. Egy szegmentuma maradt meg, megmaradtak bizonyos indulatok. Én hadd mondjam meg, hogy még azt is megmerném fogalmazni, engedjétek el nekem, hogy nevet mondjak, hogy a hajdani vita még meglévő és alkotó egy-egy résztvevőjénél olykor az jut eszembe, amit Talleyrand mondott a visszatérő burbonokra, hogy semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek. Úgy veszik elő az indulataikat, mint a 38-ban lennénk a viták egyik kulcspontjánál, a zsidó törvények időszakában, holott hát több mint fél évszázad eltelt azóta.
Neked Talleyrand jutott az eszedbe, nekem egy kevésbé népszerű szerző, ugyanis Engels, kicsit félve is hivatkozom rá, de ugye ő mondta azt, hogy a történelemben kétszer történnek meg ugyanazok a dolgok, először mint tragédia, másodszor mint komédia.
Hihetetlen energiák pazarlódnak el erre. Milyen árat fog ezért fizetni a magyar irodalom? Látható ez előre?
Én nagyon sokáig féltem attól, hogy ami a politikában történik, és a közéletben, hát ugye a szemünk előtt lezajlik, ez nagyon meg fogja viselni a magyar irodalmat, és talán tönkre is teszi. Most újabban kezdek egy kicsit megnyugodni, ugyanis azt tapasztalom most, hogy eléggé alámerülni kényszerülök az Írószövetségnek, az írótársadalomnak az ügyeiben. Azt tapasztalom, hogy az irodalom mintha már szabadulni akarna ettől. Tehát nem megy bele abba a csapdába, amiben a politika szüntelenül csalogatja. Nem akarja, hogy a politika lehengerelje, teljesen kizsigerelje és legyűrje, beledöngölje az agyakba, hogy ezt a újabban közkeletű metaforát használjam. Tehát mintha lenne az irodalomnak egy olyan szerveződő önérzete, egy olyan autonómia vágya, amely visszakívánná utasítani ezeket a politikai kihívásokat, és ez engem bizonyos mértékig megnyugtat.
És az nem aggasztó, hogyha az elmúlt 6 év történetére visszatekintünk, hogy egy 7 év műhelyek sorvadtak el, barátságok romlottak, meg munkakapcsolatok zilálódtak szét, és jobb sorsra érdemes írók váltak hordószónokokká.
De hát ez persze óriási veszteségeket kell elkönyvelnünk, mert valóban, ha arra gondolok, hogy a 80-as évek elején, a 80-as évek közepén egy írószövetségi közgyűlésen, például 81-ben vagy 86-ban, ugye milyen egységes tábor sorakozott fel Csurkától Konrádig, vagy Mészöly Miklóstól Csóri Sándorig. A akkori írószövetségi életben egy függetlenségi gondolat, egy demokratikus gondolat mellett, akkor a következmények valóban elszomorítók. Lehet, hogy ezt az árat kellett megfizetnünk mindazért, ami történt. De azért én hiszek abban, hogy nem mindenki ment rá erre a változásra, hogy azért személyes integritások megerősödtek, és ezeknek mentén emberi kapcsolatok, írói kapcsolatok, szakmai barátságok is meg tudtak erősödni.
Hadd mondjak valami optimistát én is ehhez a dologhoz. Én persze nem élek oly mértékben benne az irodalmi életben, és ezeket a műhelyek körüli problémákat, meg táborok körüli problémákat kívülről látom inkább. Lehet, hogy csak ezért mondom. De én azért abban bízni tudnék, hogy az irodalom mégis a többszólamúság felé halad. És hogy ez a többszólamúság, ez nem föltétlenül a szekértábort és az egymással szembenállást jelenti, hanem azt jelenti, hogy megfelelő művészi színvonalon jelen van, hitelesen jelen lehet, különböző, nem csak stiláris, hanem eszmei, jelentésbeli irányzat is, és hogy a magyar irodalom polifóniája ebből ki fog alakulni. Na most a másik dolog, én nem hiszem, hogy a politika föltétlenül száműzhető, vagy föltétlenül számüzendő az irodalomból. Ötötször teszem hozzá megfelelő esztétikai szinten, hanem úgy gondolom, hogy az számüzendő, hogy a politika rá akarja kényszeríteni magát az irodalomra. Hogy az író, mint a világban élő és a társadalom problémáival szembenéző ember kifejez olyan világnézeti, a világot megítélő tartalmakat, amelyeknek politikai konzekvenciái is lehetnek. Én ezt a dolog természetes velejárójának tekintem.
A polifónia biztató előjeleként tekinthetjük azt, hogy a fiatalabb nemzedék nem kíván ezekben a szekértábor harcokban részt venni?
Igen, ezt feltétlenül el lehet mondani. Én is érzékelem, hogy a mondjuk 35-ön aluliak számára ezeknek a szekértábor harcoknak nincs jelentése. Tehát egyszerűen a nyelvük más. Tehát ezt a konfrontációkba kifejlődött politikától nagyon erősen szaturált nyelvet ők nem is beszélik, nem is kívánják megtanulni. Én ezt különben szerencsének tartom. Tehát azt hiszem, hogy a fiatalok egészen másképp fognak gondolkodni, mint arról, amiről mi eddig beszéltünk, és noha közöttük is vannak, és kell, hogy legyenek gondolati, érzésbeli, eszmei, politikai különbségek, sőt esetleg viták is, de egészen más nézőpontból tekintik át ezeket a gubancokat. Nem válnak a dráma áldozataivá, inkább szemlélői lesznek, és valahogy mindig ugye az a tanulság, hogy mindig a rezonőrök, a szemlélők szokták aztán megoldani a drámai konfliktusokat, legalábbis a történetnek egy pillanatában. Tehát én reménykedem abban, hogy a fiatal irodalomnak a képviselői, azok nem csak a saját sorsukban vannak túl mindazon, ami a mi nemzedékeinket még gyötri, hanem tudnak valamilyen jótékony hatást gyakorolni arra, hogy az egész magyar társadalom túlkerüljön mindezen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
Elhangzott Irodalom és politika. Pomogács Bélával és Poszlár Györggyel beszélgetett Nagy Attila Kristóf, szerkesztette Borlai Kinga, rendezte Katona Imre József. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1998. szeptember 29-én hangzott el a Magyar Rádióban.
Szöveg. A Kossuth Rádió könyvkínálója.
A sötétség a színes fantázia felől riasztó igazán. Borbély Szilárd Nincs telenek, azaz már elment a Mesiás című könyve, múlt gyermekszemmel belátható tükrét tartja elénk. A kötetről Rusznyák Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője beszél, a riporter Antal István.
Borbély Szilárd magában mindig megkülönböztette Debrecent és Szatmárt. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a civisek azok valami polgári puritán népek, Szatmár pedig maga a kedély.
Tudjuk, hogy ezt egy felnőtt író megírja, egy picit gyereknyelven, ugye eldönthetjük, hogy ezt egy 6-tól 9 éves gyerek mondja végig ezt a szöveget, de egy 6-tól 9 éves gyereket nem kárhoztatnánk, hogy végigmondja ezeket a szövegeket, hiszen elég borzadályos dolgok történnek ezzel a gyerekkel. Utána egyszer csak ez belőle egy 18 éves fiatal ember a regény végére, de közben az összes szó vagy összes gondolat mögött ott van egy író, tehát maga a Borbély Szilárd. Tehát, hogy az a fajta gyerekség, ami egy felnőttben még megvan, az hogyan tudja megfogalmazni, hogy nem kezd el gőgicsélni, vagy nem kezd el mórikálni, hanem az a fajta lelkesültség, vagy az a fajta rácsodálkozás a világra, az hogyan tudja megfogalmazni ezeken a mondatokon keresztül.
És a tragédiák, hiszen itt minden mondatban ott rejlik valami borzasztó és feldolgozhatatlan. Tar Sándor jutott eszembe, ami azért furcsa, mert egyébként semmi köze a költő Borbé Szilárdhoz, ha csak az nem, hogy a valóságból a sötét tónusok jönnek elő markásabban.
Igen, csak közben ugye az alapanyagnak is az a saját, hogy ez egy gyerek, tehát még nem a borzadály részéről éli meg ezeket a dolgokat, csak a szavakon keresztül mi magunk éljük meg ezeket. Neki az a jelen valóság, az ugyanúgy a izgalmak, a helyszíne ez a falu, ő nem tudja, hogy még másmilyen is lehet a világ, vagy máshogy is föl lehet nőni, de tehát nem a borzalmat éli meg, hanem tulajdonképpen csak tudósít minket. Tehát van benne valami furcsa tárgyilagosság. Tehát ez ugyanaz, mint holokauszt gyerek túlélőknek. Attól borzalmas az egész, hogy érezzük, hogy ő még abban a pillanatban nem feltétlenül éli meg ennek a mélységét. Még akkor is, hogyha tudja, hogy az rossz, vagy tudja, hogy az nem jó, hogy ez történik vele, de mégsem a borzalmat adja át.
Borbé Szilárd színpadi szerző is volt, ráadásul mindig visszaemelte a darabjait a 18.-17. századba, ha kellett, kazinci csokonai konfliktusok, illetve költői egymás mellett élések. A prózában ott van-e ez a drámaírói mentalitás, vagy most drámai helyzetet kell teremteni, erőszakot kell vennie a szövegen?
Ő alapvetően költő, tehát költői képekben gondolkodik, és a nyelvvel van dolga. Nyilván a kazinci is többek között ezért érdekelte, hogy a nyelvvel tudott foglalkozni, vagy egy másik beszélt nyelvvel. Ez egy nagyon dramatikus anyag, tehát nagyon könnyen adja magát. Párbeszéde is kifejezetten élőek, tehát általában próza szerzőknél nem igazán hisszük el, hogy emberek így beszélnek ebben, ez egyáltalán nem így van. Ezek kifejezetten adják magukat, hogy jelenetek legyenek belőle a narráció mellett. Mozartról tudjuk, hogy kifejezetten dramatikus zeneszerző, tehát valahogy eleve színháziasan írta a zenéjét, pedig lehet, hogy nem is arra gondolt. Borbé Szilárdnál is úgy érezhetően, hogy ezek ilyen erős, dramatikus szövegek.
Társadalmi valóság vagy fikció?
Persze, ez egy olyan dolgot kapirgál ez az anyag, amiről ugye nem szeretünk beszélni. Nem szeretjük látni, hogy a csirkét, azt nem szeretjük tudni, hogy azt levágják, tehát eleve szeretjük azt gondolni, hogy valahogy az abba a védő gázos csomagolásba születik meg. Nem szeretünk arra gondolni, hogy a 21. században még vannak magyar tanyák, ahol rabszolgasorsban tartanak embereket, dolgoztatnak, nem szeretjük tudni, hogy egy pap, akitől azt várnánk el, hogy az igét is valahogy a tisztaságot sugározza, az gyermekeket molesztált. És tényleg ennek van egy nagyon erős oldala, ami az élet primitív nyersességéről szól. Tehát kulturálódtunk, és nagyon sok minden ránk rakódott az évszázadok, évezredek során, de ez közben ugyanúgy bennünk van. Tehát az élni akarás ösztöne, és közben az egymás megfojtása ebben az élni akarásban, ez bizony itt van. A mi valóságunkban, vagy a mi történelmünkben, vagy a mi társadalmi létünkben ez ugyanúgy jelen van. Minden pillanatunkban ez az egymás megfojtani akarása azért, hogy én élni tudjak. És ez nagyon erősen benne van ebbe az anyagba. Ebből átjön valami, azt szerintem már csodálatos.
Elhangzott fülszöveg. Borbé Szilárd Nincs telenek című regényéből Rusznyák Gábor rendező beszélt, műsorvezető Kocsis Éva, a riporter Antal István volt. A hangfelvétel 2014-ben készült, és legutóbb 2014. szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.